Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenések könyvéről szóló előadás sorozatunk mai előadásán. A mai alkalomnak a címe a hiteles kereszténység jellemzői Jézus visszajövetele előtt. Mai alkalommal Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verséről lesz szó. Bevezetésképpen szeretnék annyit elmondani, hogy eljutottunk Jelenések könyve áttekintése kapcsán Jelenések könyve 4. nagy vázlat proféciájához. És itt a 12. fejezetben a miértekre kaptunk választ, a miértekre olyan értelemben, hogy miért ez a nagy küzdelem a Földön a jó és a rossz között? Honnan van egyáltalán a rossz? Mi ennek az eredete? És bepillantást nyertünk ebben a fejezetben a mennybe, hogy a jó és a rossz közötti küzdelem már a mennyben kezdődött, amikor Sátán, az angyal fejedelem Lucifer fellázadt az Isten ellen, és onnantól kezdve, miután el kellett hagynia a mennyet, a megtévesztett és őt követő angyalokkal együtt, azóta egyetlen egy törekvése van Jézus ellen harcolni. És amikor Jézus eljött erre a földre és megszületett, hogy megváltsa a bűnbe süllyedt embert, Sátánnak az volt a törekvése, hogy Jézust is megölni, elpusztítani, bűnre vinni. Amikor nem sikerült, ugye gyerekkorától kezdve, csecsemőkorától kezdve nem sikerült a terve, egyfolytában azon volt, hogy bűnre vigye Jézust, hogy a megváltás meghiúsuljon. És miután ez sem sikerült neki, mert Jézus győzőként élte végig az életét, és úgy halt meg a kereszten, ezek után teljes dűvel és erővel az egyház ellen fordult, az asszony ellen fordult, a Krisztushoz hűséges egyház ellen fordult, hogy mindenképpen Krisztus személyében, azaz az egyházon keresztül Krisztus támadja. És ennek az útjáról volt szó Jelenések könyve 12. fejezetben, végig Sátán támadásai az asszony ellen, az egyház ellen, hogy menekülnie kellett a pusztába. Végül láttuk, hogy a föld segítségül lett az asszonynak. Ugye Amerika hazát jelentett a hűséges keresztényeknek, protestánsoknak, és nem sikerült Sátánnak ez a terve sem. És utána azt láttuk, hogy nem adja föl a küzdelmet és a harcot, mert a végidején egy újabb, minden eddiginél hevesebb támadásba fog lendülni, és minden eddiginél nagyobb erővel megpróbálja elpusztítani azokat, akik Krisztushoz hűségesek. És ennek a végső időnek a nagy küzdelméről szólt Jelenések könyve 13. fejezete, azaz pontosabban bemutatta azt a két szereplőt, a múltkor erről volt végig szó, amelyik a végidő hatalmas küzdelmének az egyik oldalán álló két szereplő, ugye Sátán oldalán álló két szereplő. És a mai alkalommal Jelenések könyve 14. fejezetének első 5 versében pedig azt fogjuk látni, hogy itt a végidején kibontakozó hatalmas konfliktusnak ki a másik résztvevője. És ez egy gyors csodálatos szakasz a Szentírásban, nem csak Jelenések könyvében, hanem az egész Szentíráson belül egy kiemelkedően szép szakasz. Jelenések könyve 14. fejezet első 5 verse, kérem szépen vetítsük ki, és nézzük meg Jelenések könyvében a hiteles kereszténységnek a bemutatását, aki ellen Sátán minden erejét összeszedve viaskodik. És láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ővele 144 000, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak. És énekeltek, mint egy új éneket, a királyi szék előtt, és a négy lelkes lény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek, és a báránynak zsengéjül. és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Nézzük meg ezt a csodálatos igeszakaszt, mindjárt nézzük meg az első verset, és kezdjük itt ennek a szakasznak az áttekintését. János apostol, amikor ezt a jelenetet nézi, ugye a két fenevadról átterelődik a figyelme erre a másik jelenetre, akkor mit lát? Azt mondja, hogy láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 000, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Mindjárt álljunk meg a Biblia vers elején, mert kit lát először János apostol? Egy bárányt. A bárány milyen szimbólum a Szentírásban? Milyen szimbólum a bárány? Kinek a szimbóluma? Jézus Krisztus. Ugye már Éden kertjétől, a bűnbeeséstől kezdve, a legelső leölt áldozati báránytól kezdve, végig az Ószövetségen keresztül a bárány Jézus Krisztusnak a szimbóluma, az eljövendő messiásnak, szabadítónak. Ezért kellett az Ószövetségben leülni az ártatlan áldozati bárányt. Miért? Mert ez azt szimbolizálta, hogy majd eljön az igazi bárány, az igazi áldozati bárány, aki ugyanúgy, ahogy az a helyettes állat ártatlanul szenvedett, ugyanúgy ártatlanul szenved majd. Miért? Hogy megváltsa a megváltást elfogadó embert. Végig a bárány Jézusnak a jelképe a Szentírásban. És olyan nagyon szép, amikor Jézus Krisztus megjelenik itt a földön, és utána 30 éves korában megkeresztelkedik, keresztelő János megkereszteli őt, akkor János evangéliuma első fejezet, János evangéliuma első fejezet, 29. versében, mert ugye keresztelő János, amikor megkeresztelte Jézust, felismerte benne a megígért messiást, ugye? A galamb megnyugodott Jézuson, tehát egy a hang, ugye, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És másnap, amikor Jézus újra megjelenik ott keresztelő János közelében, azt olvassuk, másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondta, ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Igen, a bárány Jézus Krisztusnak a szimbóluma. És menjünk vissza a Jelenések könyve 14. fejezet első versére, és azt olvassuk, hogy és láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén. Hol állt a Sion hegy? Hol állt a bárány? A Sion hegyén. Mi az a Sion hegy? Ugye a templomnak a hegye, ugye a jeruzsálemi templomnak a hegye, a Sion hegy, az Isten jelenlétének a szent hegye. Tehát a bárány itt áll, de nem egyedül áll itt ezen a hegyen, hanem mit mond? És ő vele 144 000, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Én most a 144 000-re csak utalás szintjén szeretnék egy néhány szót szólni, hiszen Jelenések könyve 7. fejezetében az elpecsételésnél végig szóltunk a 144 000-ről. De most röviden, tömören, csak a lényegét összefoglalva, ott részletesen azonosítottuk, de mégis, hogy lássuk, értsük ennek az egész jelenetnek a lényegét, a 144 000 azon a végidőben élő hívőknek a csoportjára utaló kifejezés és száma Bibliában, akik élve érik meg Jézus Krisztus második eljövetelét. Tehát amikor Jézus Krisztus visszajön, egy generáció lesz ezen a földön. Ugye polarizálódik, hihetetlen mértékig polarizálódik a világ, tehát nem lesz egy középút, a Biblia végig azt mondja, hogy teljes mértékig valaki saját döntése alapján vagy a jó, vagy a rossz oldalra fog állni. És azok, akik az Isten mellett döntöttek, és hűen megálltak az Isten előtt, és élve érik meg a világ történelemnek a legnehezebb időszakát, a Jézus eljövetelét megelőző nyomorúságot, amiről a Biblia is így beszél, ugye, hogy ilyen nyomorúság még nem volt, mióta élet van a Földön, meg egyáltalán a Föld létezik, Igen, akik élve érik ezt meg, és nem látnak halált, úgy látják meg Jézus eljövetelét. Azokat hívja a Biblia 144 ezernek, akik aztán majd a feltámadt élő igazakkal együtt átváltozott halha örök életre alkalmas testben, majd Jézussal együtt a mennybe mennek az isteni ígéret szerint. Tehát ez a 144 ezer. És mit mond a Biblia? És imé láttam egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezrem. Milyen érdekes, már mindjárt itt az elején egy kifejezés, a bárányjal együtt állt ott ez a 144 ezer, hozzátartoznak, a báránynál voltak. És mit olvasunk? Ezeknek az embereknek, ennek a csoportnak, a 144 ezernek a homlokára írva volt az ő atyának neve. Álljunk meg itt egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon mit jelent az, hogy az ő atyuknak neve az ő homlokukra volt írva. A homlok, egyáltalán a fej, a homlok, minek a jelképe a Bibliában? A gondolkodás, az értelem, egyáltalán az egész emberi lénynek tulajdonképpen a lényege. És amikor azt olvassuk, hogy az atyuk neve, a homlok, az atyuk neve, bocsánat, mi az, hogy az atya neve? A név az mindig egy különleges fogalom a Bibliában, főleg az Isten neve, mert az Isten lényét, jellemét kifejező fogalom, ugye, az Istennek a neve. És amikor a 144 ezerről úgy beszél a Biblia, hogy az ő homlokukra az atyuk neve volt fölírva, akkor ez mit jelent? Hogy jellemükben, gondolkodásukban, az egész belső világukban, ami természetesen a külső cselekedeteikben is megnyilvánul, kit tükröznek vissza? Az Isten tükrözik vissza. Itt szeretnék megállni, és szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni a teremtéssel kapcsolatban. Amikor Isten megteremtette az első emberpárt, Ádámot és Évát, akkor mit mond az ige, hogy milyen hasonlatosságra teremtette az embert az Isten? A saját képére, az ő hasonlatosságára teremtette. Tehát Ádám és Évának a homlokára volt írva az atyuk neve, az atya neve, tehát visszatükrözték az isteni képmást. Mi történt ezzel az isteni képmással a bűnesetet követően? Ez a képmás hihetetlenül megrongálódott, összetört ez a képmás, és szeretném azt mondani, hogy a megváltásnak ez a fő célja, hogy a megrongálódott, tönkrement képmás, mert a bűnbesüllyedt ember már nem Krisztust, nem az atyát tükrözi vissza, hogy ez a képmás ismét visszaálljon az emberben. Ez a megváltásnak a lényege. És ezzel kapcsolatban két igét is szeretnék említeni. Az egyiket a Római Levél 8. fejezet 29. versében, a Biblia versnek a legnagyobb részére csak utalni szeretnék, hanem csak a végkicsengését szeretném megragadni ennek az igének, a Római Levél 8. fejezet 29. verse. Azt mondja, hogy mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Nincs idő most belemenni ennek a Biblia versnek a részletes magyarázatába, a Bibliának az egyik legszebb Biblia verse. Azt mondja, eleve ismert. Mit jelent az eleve ismerés? Előre ismerés. Akiket előre látta az Isten, hogy majd őt választják, igényelni fogják a megváltást, nem akarnak a bűnnek a mocsarában maradni. Akikről ezt előre látta, mit rendelt el, mi az isteni végzés, hogy mi a megváltásnak a fő célja, hogy azok ismét az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy a bűn, amely már majdnem megsemmisítette az embert, hogy nem maradandó, végleges torzulást okozzon, hanem az isteni, az eredeti képmás ismét visszaálljon az emberben. Ezért volt Jézus Krisztus áldozata. Ezért történt minden esemény a megváltással kapcsolatban, hogy az ember a teremtésbeli állapotát vissza tudja nyerni, ismét az atya jellemét tudja tükrözni, az ő fia Jézus Krisztus ábrázatához hasonlatos legyen. A Galata levél 4. fejezet 19. versében is Pál apostol egy olyan különös kifejezést mond, munkálkodik ugye a hívőkért, és munkálkodik ugye a különböző gyülekezetekért, és nézzük meg, mit ír a galatáknak, a galatabeli gyülekezetnek. Azt mondja a Galata levél 4. fejezet 19. verse, Galata levél 4. fejezet 19. verse: gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Milyen gyönyörű ige. Az mit jelent, hogy fájdalommal szülök, tehát mennyit fáradozok értetek, hogy ismét a Krisztus legyen bennetek látható. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni itt. Biztosan tudjuk mindannyian, de hadd emlékeztessem magunkat, mindannyiunkat, hogy ez a szó, hogy keresztény, ez a szó mit jelent? Ugye csak a magyar nyelvben van így, hogy a kereszt szóból van ez a kifejezés, ugye, hogy keresztény, de gyakorlatilag szinte minden nyelvben a Krisztus szóból van. Tehát Krisztusi, ezt jelenti, hogy keresztény. Tehát magunkban, a nevünkben is benne van, hogy ez a cél, hogy mi Krisztust tudjuk visszatükrözni, hogy akik bennünket látnak, Krisztust lássák mi bennünk. Csak halkan jegyzem meg, hogy milyen gyakran, milyen messze vagyunk még ettől a céltól, de nem adhatjuk alább, mert ezt jelenti kereszténynek lenni, Krisztus képmását visszatükrözni. És hadd mondjam, Isten, Jézus Krisztus csak azokat ismeri el az övéinek, akik az ő jellemének a hordozói. Akik az életükkel, a cselekedeteikkel, a jellemükkel nem őt képviselik, azokat nem ismerheti el tulajdonának. Nézzük meg ezek után az alapigének a 2. és 3. versét, Jelenések könyve 14. fejezetének a 2. és 3. versét. A következőt mondja itt János apostol, miután látta a bárányt a 144 000-rel állni a Sion hegyén. Így olvasom. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallattam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak, és énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes lény előtt, lelkes állat, ez a helyesen fordítás szerint lelkes lény, a négy lelkes lény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Milyen érdekes kijelentés. Mit látunk? Ez a 144 000, akik élve érik meg Jézus eljövetelét, azt látjuk, hogy zenélnek, hárfával énekelnek, és azt olvassuk, énekelnek, mint egy új éneket. Egyáltalán tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy valaki énekel, az ének a Bibliában, milyen kifejezés. Nálunk ugye, bocsánat, hogy ezt mondom, de azt mondjuk, hogy énekeljük el a közös énekből, mit tudom én, a 312-es éneket. Szóval akkor egy énekszám, megvan, hogy az énekes könyv 6. éneke, és akkor azt elénekeljük. De a Bibliában az, hogy ének, annak különleges jelentősége van. Az ének az Istennel szerzett tapasztalatoknak az elmondása. Tehát figyeljük meg, Dávid is az Istennel szerzett tapasztalatait különböző énekekben fogalmazta meg. Vagy Anna hálaadó éneke, vagy a Verestengeri átkelés után, ugye amikor énekelt Miriam is, és az asszonyok is, ugye tehát az hálaadó ének. Az ének mindig az Istennel szerzett tapasztalatoknak a kifejeződése, és ennek a vagy volt úgy, hogy dallamot is írtak hozzá, de gyakorlatilag ennek a megfogalmazása, ugye itt nyilván dallamról is van szó, mert hárfával hárfáznak. De nézzük meg, azt olvassuk, hogy új éneket énekelnek, és egy olyan éneket énekelnek, amit senki meg nem tanulhat, csak a 144 000. Tehát akkor mit jelent ez a kifejezés? Ez azt jelenti, hogy a vég idején élő hívő emberek, a vég idején élő őszinte Krisztust követő emberek, akik a legnagyobb nyomorúságnak az idején élnek, olyan tapasztalatokat szereznek az isteni szabadításról, amit korábban egyetlen egy kornak a hívői nem szereztek. Igaz, hogy nagy lesz a nyomorúság, de az isteni szabadítás, az isteni közbelépés, az isteni védelem is olyan mérvű lesz, amilyen még ezt megelőzőleg soha nem volt. És ezért mondja, hogy új éneket énekelnek, és ezt senki nem tanulhatja meg, mert ilyen tapasztalaton a korábbi időknek a hívői nem mentek keresztül. És itt szeretnék megállni, és egy gondolat erejéig azt megfogalmazni, hogy olyan sokan, akik olvassák a Bibliát, és hallgatják esetleg az előadásokat, figyeljük meg az embernek a szörnyű természetét, mire van kihegyezve a fülünk, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt. És az ember fél, és szeretne elrejtőzni, jaj, nem is foglalkozom vele, mert milyen nyomorúság. És milyen szelektív az embernek a hallása, mert azt már ritkábban hallja meg, hogy amikor az Isten beszél erről a nyomorúságos időről, mindig elmondja, hogy az ő védelmével azokkal lesz, akik őt hűségben és igazságban követik. Tehát ugyanazt a proféciát sokszor csak az egyik oldalról halljuk meg, és a bíztatást, a bátorítást sokszor nem vesszük figyelembe. Éppen ezért én csak a következőt szeretném elmondani. Kiváltságos korban élünk, és azok, akiknek ilyen tapasztalatban lesz részük, hatalmas kiváltságban részesülnek. Hatalmas kiváltságban, mert az Istent úgy fogják megismerni az ő szabadításuk által, és az isteni szeretetnek ebben a megnyilvánulásában, ahogy egyetlen egy korábbi kor hívői nem tudták megérteni és megismerni. Még egyetlen egy gondolatot szeretnék megjegyezni, noha önmagában ez a Biblia vers is nagyon-nagyon sok mondani valót hordoz még magában, de még egy párhuzamot szeretnék megemlíteni, mert azt olvassuk, hogy énekelnek ugye egy éneket, ugye, amelyet senki meg nem tanulhat, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Még egyetlen egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni. Azt olvassuk, hogy ezek az emberek áron vétettek meg a földről. Vajon mit jelképezhet ez, hogy áron vétettek meg, majd később ki fogunk még erre részletesebben térni, de gyakorlatilag valami olyasmit érzékeltet velünk ez a gondolat, hogy az ő megváltásuknak az árát, hogy ők az Isten által, Jézus Krisztus által, ebben a nehéz helyzetben is az ő megváltójuk által át tudják élni ezt a nyomorúságot, és élve megláthatják Jézus eljövetelét, ezt valami olyan mértékig élik át, mint ahogy egyetlen egy koroknak a hívői sem tudták ezt úgy átélni. A bárányjal együtt állnak, hasonló tapasztalatot szereznek, mint a bárány, mert Jézus, mit olvasunk Jézusról? Megkísértetett, ugye, és győzött. Jézus hogy élt ezen a földön? Közbenjáró nélkül kellett Jézusnak megállni. Jézusnak ugye nem volt közbenjáró, ugye? Ez egyértelmű. Ha egy bűnt követett volna el, belegondolni sem lehet. És a végidőben emlékszünk Jelenések könyve 8. fejezetére? Azt olvastuk Jelenések könyve 8. fejezetében, hogy itt ennek az időszaknak az lesz az egyik jellegzetessége, hogy a közbenjárás már megszűnik. Tehát ugyanúgy közbenjáró nélkül kell megállni, és még inkább átélik a bárány tapasztalatát, a bárány győzelméhez hasonló lesz az ő győzelmük. Ezek után menjünk a jellemzésére ennek a 144 ezernek. Már idáig is láttunk nagyon szép kifejezéseket, de ezek után néhány pontban összefoglaljuk, hogy a 144 ezert hogy mutatja be, milyen jellegzetességei vannak. A negyedik és ötödik verset vetítsed ki. Aztán sok-sok másik igére is majd át fogunk térni, de mindenképpen nézzük meg a negyedik és ötödik verset. Így olvasom először, elolvasom összefüggésében, és utána tételesen ki fogunk majd térni minden egyes gondolatra. Így olvasom. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Csodálatos leírás. Kezdjük el az elejéről. Nézzük meg, milyen érdekes kifejezés azt mondja a végidő hívő maradékáról, akiket Jézus az övéinek, a sajátjának ismer el, mint hiteles keresztényeket. Azt mondja, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A Bibliában az asszony milyen kifejezés? Láttuk végig Jelenésekben is, az egyházat jelenti. A tiszta asszony az Istenhez hűséges egyházat jelképezi. A parázna asszony, akivel pedig az emberek ugye megfertőztetik magukat, ugye a parázna asszony, az ő urához hűtlen egyház. És nézzük meg, az első jellemzéseként azt mondja a Biblia 144.000-ről, hogy ezek hamis tanításokkal, tehát Krisztustól idegen tanításokkal nem fertőztették meg magukat. Olyan egyházak tanításaival nem fertőződtek meg, akik a Krisztus tiszta tanításához hűtelenekké váltak. Tehát, mert mit mond a Biblia? Ugye már láttuk korábban is, de még az elkövetkezendő fejezetekben is láttuk, látni fogjuk, hogy Sátán hamis tanítással akarja megrészegíteni, Krisztus nevében mondott hamis tanítással akarja megrészegíteni a föld lakóit. És nézzük meg, itt mindjárt kimondja ezt a hatalmas gondolatot, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, nem engedtek be az életükbe, a gondolatukba Krisztustól idegen, hamis tanítást. Nagyon érdekes, és itt muszáj megállnunk, és egyetlen egy gondolat, nem egyet, még több mindent szeretnék, de ezt az egy gondolatot nagyon-nagyon muszáj alapként megragadnunk, mert az összes többinek ez az alapja. Nézzük meg, hogy amikor például Jézushoz odajöttek emberek, és föltettek Jézusnak kérdést, valamilyen teológiai kérdést, akkor Jézus nagyon gyakran hogy válaszolt, hogy kezdte a válaszát? Megvan írva. Vagy pedig visszakérdezett, hogy van megírva, mint olvasod, ugye? Tehát Jézus mindig a megírott igére hivatkozott. Jézus soha nem tett mást, mindig azt mondta, mint olvasod, hogy van megírva. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol, és most itt egy pár igét fogunk olvasni, a Korintusi első levél második fejezetének az 5. versében nézzük meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Mit jelent, hogy az Istennek erején? Az Isten szaván, ugye? Mert az Isten ereje, az ő szava, az ő beszéde, ugye a sziklaszirált fundamentum, erős alap. Tehát a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem az Istennek erején nyugodjon. Nagyon érdekes, még egy másik igét is olvassunk, egy hosszabb szakaszt, Jeremiás 23, 28-tól 31-ig terjedő versekben, tudnilik nagyon szeretném itt megalapozni a 14. fejezetnek a 4. versét, a jellemző közül az elsőt. Nézzük meg, hogy mennyire fontos kérdés ez a Szentírásban. Jeremiás könyve 23. fejezet, 28-tól 31-ig. Azt mondja, a próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot. Akinél pedig az én igém van, mit mond? Beszélje az én igémet igazán. Mi köze a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Utána így folytatja, nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Azért imén a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától. Imé én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket, és azt mondják, az Úr mondja. Figyeljük meg, mennyire érdekes szakasz. Mire figyelmeztet? Hogy hamis próféták sokasága fog megjelenni már abban az időben is, Jeremiás idejében, és azt mondják, az Úr mondta, minthogyha az Isten szavát közvetítenék, és közben pedig a tiszta igét polyvával keverik. Tehát hamisítják a tiszta búzát, az Istennek az igéjét. És nézzük meg, János első levele, 4. fejezetének az első versében, mire figyelmeztet bennünket a vég idején az ige. János első levele, 4. fejezet első verse. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak é, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Sok hamis próféta jött ki a világba. Amikor Jézus, itt most ezt nem vetítjük az igéket, csak kívülről mondom, mindenki utána nézhet Máté 24-ben, csak kívülről mondom, Jézus, amikor a végidőnek a jellemzőiről beszél, és elmondja, hogy milyen jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, Jézus azzal kezdi, hogy vigyázzatok, hogy senki el ne hitessen benneteket, mert az én nevemben fognak jönni. Hamis Krisztusok, hamis próféták fognak támadni. Sokakat el akarnak hitetni. Mit mond János? Ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak é, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Hadd kérdezzem meg, mit jelent megpróbálni a lelkeket? Mit jelent megpróbálni, hogy ki az igaz és ki a hamis próféta? Mi a próba? Igen, így van, és azon kívül az Isten igéje. Egyezik-e az Isten igéjével, amit a próféta mond? Az pedig egy nagyon-nagyon fontos, hogy a lélek gyümölcseit megtermi-e, tehát az életében is megmutatkozik-e az igazság, de amit mond, egyezik-e az igével? Próbáljátok meg. Gondoljunk bele abba, hogy az Isten adott a mi kezünkbe egy hiteles mércét, az ő szavát. És azt mondja, hogy ember, bármit hallasz, ne hidd. Tele van a világ hazugsággal, ámítással, csalással. Ha valaki a Krisztus nevét vallja, még egyáltalán nem biztos, hogy Krisztus küldte őt. Ezért azt mondja, hogy próbáld meg, és hadd mondjam, ez mindannyiunknak egyéni kötelessége. És itt szeretném elmondani, sokszor elhangzott ez már, de még el fog egy párszor hangozni. Senki ne higgye el azt, ami itt elhangzik. Anélkül, hogy nem nézne utána a Bibliában, az igében. Mert a hitünk ne emberi bölcsességen, mint ahogy az előbb olvastuk, hanem az Istennek erején nyugodjon. Mert az emberi bölcsesség milyen? Pillanatok alatt romba dől. Az Istennek ereje, az Isten igéje, az Isten bölcsessége az, ami kiáll időt, próbát, és örökkön örökké megmarad. Az egyedüli biztos fundamentum. Még egy jó pár igét kiírtam, de menjünk inkább tovább, mert még a többi jellemzés is csodálatos és nagyon-nagyon fontos, de még itt ezzel kapcsolatban egyetlen egy gondolatra szeretném a figyelmet ráirányítani. Tehát ez a kifejezés, amit most említettem, sok helyen megvan a Szentírásban, hogy hamis proféták jönnek, vigyázzunk, el ne engedjük magunkat hitetni. Tehát sok-sok igehely van még ezzel kapcsolatban. De én egyetlen egy gondolatot szeretnék még kiragadni itt ezzenek a gondolatmenetnek a kapcsán, hogy Jézus hogy vélekedik arról, amikor az ő nevében, de elferdített és hamis evangéliumot közvetít és hirdet valaki. Azt mondja Máté evangéliuma 15. fejezetében Jézus, Máté 15.9-ben, egy nagyon-nagyon fontos igehely. Azt mondja Jézus, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mit mond az élő Isten? Hiába tiszteljük őt. Nem tudja elfogadni, ha az ember úgy tiszteli őt, ahogy a saját elgondolása, vagy tradíció, vagy egyházi hagyomány, vagy bár... Nem. Azt mondja, hogy az ő tiszteletének egyetlen egy alapja van. És ez nem más, mint az írott ige, ahogy ő kijelentette és kinyilatkoztatta. Gondoljunk bele abba, hogy a világ egyetem teremtője elmondja az ő törvényeit, elmondja az ő akaratát, és elmondja, hogy én hogy tisztelhetem őt. Hadd kérdezzem meg, ki vagyok én ember, hogy fölülbíráljam az Istent. És azt mondjam, hogy jó, az Isten ezt mondta, de én azt mondom, és én így tisztelem. Szeretném megkérdezni, hogy melyik ország az, aki elfogadja az állampolgárt, mint egy hűséges állampolgárt, úgy, hogy azt mondom, hogy én félreteszem az ország törvényét, én nekem megvan a saját törvényem, hogy én hogy képzelem el, hogy tisztelem azt a... hát egyértelmű, ugye, hogy elfogadhatatlan. És Isten kijelenti, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Gyökerezhet az a tanítás évszázados vagy évezredes egyházi hagyományon, bármin emberi bölcsességen. Azt mondja, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. És ki kell, hogy mondjuk, hogy az igazi kereszténység mércéje ez, az Isten beszédéhez, az Isten szavához való viszonyulás dönti el, hogy ki a hiteles keresztény, és ki nem. Nem embernek kell ezt eldönteni, hanem az Isten igéje az mutatja meg, hogy ki az, aki igazából a Krisztus szerinti keresztény. És hadd mondjam, ki kell, hogy mondjuk, minden hamis tanítás elfogadása és követése hűtlenség az Isten ellen, hűtlenség és hitehagyás. Tehát éppen ezért nekünk meg kell vizsgálni. A Biblia azt mondja, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten. Amikor valaki abban a hiszemben él, hogy valami van az igében, vagy azt hiszi, hogy valami az Isten beszéde, de amikor az Isten szava az ember kezébe kerül, és az embernek ott van a lehetősége, hogy megvizsgálja, hogy mit mond az Úr, akkor az ige azt mondja, hogy nem. Ne emberek bölcsességén, hanem csak is az igény nyugodjon a mi hitünk, mert az Úr csak ezt tudja elfogadni. Nézzük meg a következő jellemzőt, menjünk vissza Jelenések 14-re. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Mit mond tovább? Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Milyen gyönyörű ez a kifejezés. Követik a bárányt, valahová megy. Kit követnek? Nem embert követnek, nem emberi tekintélyt követnek, hanem a vezetőjük egyedül Jézus Krisztus, a bárány. És olyan érdekes, nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon, hogy ez a követés mit jelent. Jézus sok helyen mondja az evangéliumban azt, hogy kövessetek engem, ugye? Sok-sok helyen mondja, sok esetben. Például úgy szeretem azt is, amikor biztos, hogy emlékszünk rá, hogyha olvastuk, de hogyha nem emlékszünk rá, akkor fölelevenítjük, hogy Péter apostolhoz Jézusnak, amikor utoljára beszél vele a feltámadás után már, és a mennybe menetel előtt az utolsó párbeszéd Jézus és Péter között, akkor hogy fejeződik be ez a párbeszéd, amikor Jézus háromszor megkérdezi Pétert, hogy szeretsz engem? Hogy fejeződik be, mit mond neki? Kétszer is mondja abban a párbeszédben, de így búcsúzik el Pétertől. Te kövess engem. Te kövess engem. Mi van ebben benne, hogy kövess engem? Péter mit csinált állandóan? Szaladt előre. Heves volt, rohant előre. Jézus mit mond? Ne szaladj előre. Engedd, hogy én menjek elől. Akkor én minden bajjal, nehézséggel megvívok előtted. Ha magad rohansz előre, akkor mi lesz? Akkor védtelen leszel a különböző támadásokkal szemben. Engedd, hogy én menjek előre. De ugyanakkor az, hogy Jézus megy elől, ez egy hatalmas a biztonságon kívül, tehát az, hogy ő küzd meg a nehézségekkel. Ugyanakkor hadd mondjam, hogy ez egy nagyon nagy könnyebbséget is jelent az ember számára. Miért? Mert gondoljunk bele abba, hogy micsoda hatalmas dolog, hogy nem nekem kell kitalálni, hogy az életben mi lenne a jó, mi lenne a rossz, mit válasszak, hanem ha én követem Jézust, akkor egyértelművé válik az út. Olyan érdekes, a Bibliában van egy ilyen kifejezés, azt mondja, az Ószövetségben olvassuk, hogy meghallod a kiáltó szót, ez az út, ezen járjatok. Tehát meghalljuk az ő hangját, halljuk, látjuk őt, mert ugye látó távolságban van, tehát lelki szemeinkkel, ugye egyértelmű, tehát követhetjük. Az, hogy kövessük őt, ebben benne van az is, hogy ő egy pillanatra nem távozik el az embertől, aki őt választja. Nem úgy van, hogy Jézus elsiet előlünk, és már hirtelen szemünk elől veszítjük, hanem ha én követni akarom, állandóan láthatom, hallhatom az ő hangját. Ugye persze lelki szemeimmel, lelki füleimmel. Olyan érdekes, nézzük meg a Korintusi első levél, 3. fejezet 3-tól 7-ig terjedő versei egy annyira fontos gondolatot említenek meg, már a korintusi gyülekezetben is felütötte a fejét egy nagyon tipikus emberi hiba. Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak, amikor ír nekik levelet, mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok, és nem ember szerint jártok, és tovább a 7-ig. Mert amikor az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig, én Apollósé, nem testiek vagytok én. Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós, csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, és pedig, amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plántál nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Mi volt a korintusi gyülekezetben? Pártoskodás. Nagynak tartott emberi személyeket követtek. Pál apostol nagy tekintély volt? Nagy. Hatalmas próféta volt? Hatalmas apostol volt? Igen. És mégis, amikor meghallotta, hogy őt akarják követni emberek, mit mondott? Hát kicsoda Pál, kicsoda Apollós, Apollós is hatalmas eszköz volt Isten kezében. Az már csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. De az Isten adja a növekedést, őt kell követni, Krisztust kell követni, mi csak az ő szolgái vagyunk. János 10:27-ben olyan szépen mondja Jézus, ugye ő magát, mint a jó pásztort mutatja be. Azt mondja, hogy a pásztort hallják az ő juhai, és idegen, figyeljük, az én juhaim hallják az én szómat, és ismerem őket, és követnek engem, követnek engem. Az övéire ez jellemző, őt követik, és idegent nem követnek. Menjünk tovább a jellemzésben, és nézzük meg a 4. vers, mit mond Jelenések 14. 4. versének, még van egy 4. 5. vers. Itt van, azt mondja, ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéjül. Az előbb utaltam rá, hogy még a jellemzések között ez a rokon gondolat, ami már az előbb megjelent, meg fog jelenni. És itt szeretném megkérdezni azt, hogy mit jelent az, hogy áron vétetnek meg? Mit jelent, hogy áron vétetnek meg? Így van. A korintusi, vagy inkább elég csak a Péteri második levél első, Péteri második levél első fejezet, 18-19. Verse azt mondja, Péteri második levél első rész, 18-19. Vers, elnézést, rossz ige helyet írtam ki, elnézést kérek. Azt mondja, hogy mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Jézus Krisztusén. Tehát nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon, hanem mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Jézus Krisztusén. Tehát ez a hatalmas nagy ár, amit fizetett értünk az ég, fizetett értünk Isten, fizetett értünk Jézus, és a megváltottaknak ez a csoportja különös mértékig átéli a megváltásnak a csodáját, átéli azt, hogy maguktól nem tudtak volna idáig eljutni, hanem egyes egyedül az értük kiomlott vér, Jézus Krisztus áldozata képesítette őket arra, hogy eljussanak idáig, hogy így tudjanak majd megállni az Isten királyi széke előtt, és így fogadhassa el őket az Úr az övéinek. Elnézést kérek, Péter apostol első levele volt, nem a második levél, az előbb idézett ige, tehát itt olvassuk, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem, 19. vers, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. De menjünk tovább, és szeretném, mert itt nem lehet rangsorolni, hogy melyik a legfontosabb, de talán a legkülönösebb jellemzőt szeretném megemlíteni ezek után, és erről is szeretnék a Jelenések 14. fejezet 5. versében, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Milyen érdekes ez a kifejezés. Milyen érdekes, hogy egy ilyen nagyon komoly jellemzésben helyet kap, hogy a beszédjük az tökéletes. Nem találtatik a szájukban álnokság. És itt meg kell állnunk egy pillanatra ennél a jellemzésnél is, és méghozzá azért kell megállnunk, mert az ember sokszor, hogy ki milyen, meg sokszor önmagát is általában valamilyen külső cselekedetek alapján méri le, hogy ki milyen, ugye? Hát én hányan mondják azt, hogy hát én egy jó ember vagyok, én nem öltem, én nem loptam, én nem... Szóval úgy általában jónak tartjuk magunkat. És nézzük meg, mennyire érdekes, Jakab apostol mond egy igét, sok-sok igét fogunk most olvasni ennél a pontnál, hogy érzékeljük ennek a súlyát. Jakab apostol azt mondja, hogy aki beszédben nem vétkezik, mondja Jakab apostol harmadik fejezete, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Nem különös? Azt mondja az ige, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét megzabolázni. És nagyon érdekes, mert ott Jakab apostol, tehát szinte egy egész fejezet foglalkozik vele, de egy fél fejezet végig szinte erről beszél, és ahhoz hasonlítja, hogy van egy hajó, és a hajó egy egész pici kormány által erre vagy arra fordul, tehát irányítatik. És azt mondja, hogy az ember pedig a nyelve által. Tehát a nyelv egy olyan hatalmas eszköz a jóra és a rosszra, ami felfoghatatlan. És nézzük meg, hogy a... Igen, azt mondja, köszönöm szépen, ugye a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek, és az egész testüket igazgatjuk, és a hajók is, noha mi nagyok és erőszerektől hajtatnak, mindazonáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. És akkor utána beszél ugye a nyelvről, tehát, hogy a nyelv ehhez hasonló, hogy képes tűzbe borítani az egész emberi életet, de ugyanakkor áldásoknak is. Nézzük meg, ezenképpen a nyelv is kicsinytag és nagy dolgokkal hányja magát, imé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. Nézzük meg, Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. verse, nagyon elgondolkodható biblia vers, Példabeszédek könyve 18. fejezet 21. vers, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Mit mond? A halál és az élet a nyelv hatalmában van. Visszatérő gondolat ez a Bibliában. Aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember. Olyan érdekes, hogy maga Jézus fogalmazza ezt meg, és a következőt mondja, hogy csak idézem az evangéliumból, hogy Máté evangéliumából, hogy a te, 12.37, hogyha kivetíted, a te beszédedből ismertetsz igaznak vagy hamisnak. Tehát a beszéd elárul, mit árul el? Utána azt mondja a 12. fejezet, ugyanitt Máté 12-ben a 34. vers, mert a te beszédedből ismertetel igazak, és vagy pedig hamisnak. És a 34 mit mond? Máté 12.34. Nem csak 34. Az utolsó részt nézzük meg, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát amilyen az ember jelleme, a lénye, az előbb-utóbb a beszédében meg fog nyilvánulni. Áltathatom magam azzal, hogy én nem követek el főben járó bűnöket, de a beszédem elárulja, hogy milyen az én igazi jellemem, mi van az én szívemben belül. Nagyon érdekes, hogy Jézusról mit olvasunk? Jézus tökéletes volt beszédben. Tökéletes volt cselekedetben. Jézusnak a beszéde kedves volt. Soha egyetlen egy olyan szót nem szólt, ami ne az igazságnak a szava, ne a tökéletességnek a megnyilvánulása lett volna. És akik a bárányt követik, milyenekkelnek kell, hogy legyen a beszédjük? Ugyanolyannak, amilyen a bárányi, tökéletesnek, igaznak, tisztának. És itt szeretnék megállni, és külön, hát csak röviden, nagyon röviden mert most úgy fölvetődhetne bennünk, hogy de hát én szerintem a beszédemmel nincs különösebb baj. De hát ez kidönti el, hogy a beszédemmel van-e baj, vagy nem? Hogy tükröz-e valami helytelen dolgot, vagy nem? Megint mi dönti el? Az ige. Nem tudom, hogy foglalkoztunk-e ezzel a Szentírásban, hogy a beszédről mi mindent mond az ige. Hogyha a beszédről akarunk részletesebben hallani, példabeszédek könyvét olvassuk el. Példabeszédek könyve rengeteg mindent mond a beszédről. Én csak néhányat, 7-8-at szeretnék, és bocsánat, sok igét, elnézést, csak nagyon röviden, és anélkül, hogy belemerülnénk, csak hogy érzékeljük, hogy mennyire fontos kérdésről van szó. Példabeszédek 25-20. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Hát erre azt mondhatnánk, hogy hát milyen apróságát ezzel foglalkozni. De mit mutat ez az ige az emberi szívről? Egyáltalán maga az ige mit mond? Ugye a hidegnek idején a ruháját az ember leveti, hát ugye ez egy borzalmas dolog, ugye hát a júj, hát szörnyű, vagy az etet a sziksón, ugye hát iszonyú problémákat okoz. Azt mondja, hogy ha valaki a bánatos éneket mond a bánatos szívű ember előtt, akkor ez mit jelent? Nem vagyok együttérző, nincs empatikus készségem, nem látom meg, hogy neki most vigasztalása van szüksége, és nem arra van szüksége, hogy én erre begyem az én boldogságomat neki, hanem vigasztalni, tehát megérteni a másikat, ne csak magammal törődjek, hanem a másikkal. Szeretném kérdezni, jellemvonás ez? Milyen hatalmas jellemvonás? Példabeszédek figyelmeztet rá. Vagy például 29-20, példabeszédek könyve 29-20, csak néhányat fogunk megemlíteni. Példabeszédek 29-20. Láttál-e a beszédeiben hirtelenkedő embert? Volt már ilyen, fordult elő velünk véletlenül ilyen, hogy hirtelenkedtünk a beszédben? Azt mondja, a bolond felől több reménység van, hogy nem a felől. Utána azt mondja, hogy ha valaki, csak ezt kívülről említem, ha valaki szól addig valamit, amíg meg nem hallaná, utálatos és gyalázatos ez ránézve. Tehát, ha hirtelenkedik, mielőtt nem is érti igazából, miről van szó, de egyből van véleménye, és egyből mondja. Azt mondja, bolondság, utálatos ez ránézve. Vagy azt mondja, 17. fejezet 9. verse. 17. fejezet 9. verse. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Mit tenni? Állandóan felhánytorgatni, a szemére vetni. Már rég lerendeztük, de még évek múlva is, és mondja, engesztelhetetlen, a rosszat nem feledő, szívre utaló jellemvonás. És az ember azt mondja, én nem bántom, én nem, jó, hát megint elmondtam, én nem bántom, de mire utal, hogy vigyázz ember, mert a lelkedben, a szívedben nem Krisztus képmását hordozod. Vagy nézzünk egy másikat, a 4.24-et. Mondom, csak felvillantok, és tényleg csak egy-egy szószól fűzünk hozzá, vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát, távoztasd el magadtól. Mennyire döbbenetes, azt mondja, hogy vesd el tőled a száj hamisságát. Amikor nem kimondott hazugságról van szó, de hamisság, nem egészen úgy van. Kicsikét torzítás, picikét színezése a dolgoknak. Igen, azt mondja, vesd el tőled, mert ez álnokság. Nézzük a következőt. Ezt csak mondom, itt több ige is van, csak megemlítem, amikor a titkokat az ember kifecsegi. Ugye azt mondja, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozz. De nézzük meg, van egy másik nagyon fontos, a 19-13. 19. Romlása az ő atyának a bolond fiú, és most figyeljük, és mint a szüntelen csepegés az asszonynak zsémbelődése. Tehát amikor valaki állandóan zsémbeskedik, és mondja szünni nem akaróan, 21.19 ugyanezt mondja el, figyeljük. 21.19. Azt mondja, jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonnyal. Mit mond az ige Jézusról, meg az Isten lényéről? Nem feddődik minduntalan. Az Isten mit tehetne velünk állandóan? Állandóan fedhetne és szíthatna bennünket, és nem teszi. Irgalmas hozzánk, a szeretetével, a jóságával keres meg. Nem hagyja jóvá a rosszat, de ez az állandó, állandó morgás, mondani, mondani. Látjuk, hogy mi mindent mond. Még egyet hadd idézzünk. A 12.17. 12.17. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törzszúrásokhoz. Igen, amikor valaki csípős nyelvvel, és mond, és bánt, és olyan bántásokat lehet szólni, és olyan bántásokat és sebeket lehet okozni a másik emberen, ami lehet, hogy akár egy életen keresztül be sem gyógyul. És nézzük meg ennek hátterén, térjünk vissza az alapigéhez. Azt mondja Jelenések 5. versének az eleje, Jelenések 14.5. Az ő szájukban nem találtatott álnokság. Tehát a beszédjük Krisztusi beszéd, mert egy megváltozott jellemből szól, mert a szívnek teljességéből szól a száj. És így zárul le ez a szakasz. És éppen ezért, mert ilyenek, az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Micsoda hatalmas dolog az Isten tekintete előtt fedhetetlennek lenni. Hadd mondjam, emberek előtt mi könnyen meg tudjuk játszani magunkat. Ugye fel tudjuk venni az ünnepi arcunkat, az ünnepi modorunkat, és embereket a végletekig tudunk ámítani. Sajnos az ember egy hitető, egy hitető mester. Hányszor alakoskodunk, tudjuk, hogy itt most nem illik így viselkedni, most tűrtőztetnem kell magam, és akkor mások azt hiszik, hogy hát mi milyen jók vagyunk. Embereket becsaphatunk vég nélkül. De az Istent, aki minden emberi szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért, Istent nem csaphatjuk be. És gondoljunk bele abba, hogy hova jut el a 144 ezer, mit olvasunk róluk? Az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Miért? Mert életük egyedüli vezérelve, az így szól az Úr, az Isten igéje, csak is Jézust követik, nem embereket követnek, Jézust követik. Megértették igazából az értük hozott áldozat nagyságát, nem önmagukra támaszkodnak, hanem egyedül Jézus erejére támaszkodnak, semmit nem maguknak tulajdonítanak, minden dicsőséget az Istennek adnak, mert megértették, hogy magukban ők is, mert hadd mondjam, a 144 ezer, akik idáig eljutnak, ők is bűnös emberek voltak, hihetetlen bűnösök, mert mindnyájan minden szív beteg, minden fej erőtelen, minden szív erőtelen, mondja az ige. Igen, de mit tettek? Megértették az értük hozott áldozat nagyságát, Krisztust választották, és eljutottak idáig. Az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek lettek. És szeretném befejezésül azt az egyetlen egy kérdést feltenni, hogy vajon ez elérhető-e a mi életünkben is? Mi itt élünk, közel Jézus eljöveteléhez. Elérhető-e ez a magasság a mi életünkben is? Vagy pedig csak egyes embereknek a kiváltsága ez? Szeretném azt mondani, hogy erről a nagy csoportról, amelyik mindegy ágazatból, nyelvből, népből, nemzetből van, ugye ez a 144 ezer, ugye ez a gyűjtő fogalom, ez a kifejezés van, a minden nép, nyelv, ágazat közül levő nagy sokasságnak az érzékeltetésére. Gondoljunk bele abba, hogy mindegyik ezek közül bűneivel küszködő ember, de a bűnéből megszabadult ember. Hadd mondjam, ha az evangélium nem adna lehetőséget arra, hogy ez bármelyikünk életében bekövetkezzen, akkor Krisztus áldozata nem lett volna elégséges. Akkor nem elegendő Krisztus áldozata. Krisztus áldozata nem kevesebbet hirdet meg, mint hogy mindannyiunkból ilyen ember válhat. És miért? Mert nem a magunk erejére vagyunk hagyatva. Nem a magunk bölcsességére vagyunk hagyatva. nem magunkból kell ezt kisajtolnunk, vagy elérnünk, soha magunkat megváltoztatni nem tudjuk. De Jézus mit kér? Kövess engem. Az igét olvasd, az én beszédemet olvasd, velem legyél állandó kapcsolatba. Halld meg, mit mondok neked. Engedd, hogy vezesselek téged, és te kövess engem. És amit te magad elvégezni az életedben nem tudsz, én benned, a te szívedben elvégzem. És ehhez minden segítséget megad. Az ő szent lelkének az erejét hatalmas erővel adja, és kimunkálja az emberben mindazt, amire az ember magától képtelen eljutni. Igen, amikor az ember ilyen gondolatokkal foglalkozik, fölmerül valóban, mint ami a tanítványokban is fölmerül, kicsoda üdvözülhet, ki juthat el erre a szintre. Jézus mit mondott? Embereknél ez lehetetlen, ez így igaz, de Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. És én szívemből ezt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is ott állhassunk majd a bárány körül, a bárányjal együtt, hogy a homlokunkon legyen az ő neve, a jellemét tudjuk visszatükrözni. És ahogy ez ember tömegek életében meg is valósult a korábbi időszakban is, akik győztek a bűn felett, ugyanúgy mindannyiunk életében ez valóság lehet, ha komolyan vesszük az Isten szavát. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani erről a gyönyörű szakaszról, a hiteles kereszténység jellemzőiről, Jézus visszajövetele előtt.